Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni, még mindig Georgiába, azaz Grúziába. Milyen látnivalók vannak az országban, mely városokba érdemes elutazni? Szabó Lindával, a Go Grúzia Tour ügyvezető igazgatójával Buza Sándor beszélget.
Említettük már Batumit, mint a Fekete-tenger egyik emblematikus városát, aztán Kutaisit, amelyik ugye középütt van, ahova egyébként a fapados gépekkel Magyarországról is el lehet menni, és van Tbilisi, ugye Tbilisi a főváros. Ez mind a három város, ahogy mondtad, ez modern nagyváros már.
Így van. Mondjuk Kutaisi még azért meghagyta a saját olyan autentikus régi stílusát, viszont Tbilisi már szintén ugye az óvárosa, viszont már ugye építkeznek ott is többet, de Batumi az pedig a Fekete-tengeri Dubaj.
Minden országnak megvannak a top látnivalói turisztikai szempontból. Hogy áll ezzel Grúzia?
Mármint milyen rangsorban?
Hát igen, tehát ugye ez azok a top látnivalók, amiket, hogyha elmegyünk Grúziába, akkor nem szabad nem látni, nem szabad oda nem elmenni, mert akkor egyébként azt mondjuk, hogy nem jártunk Grúziába. Ugye Grúzia esetében is azért vannak hívószavak. Ott vannak a hegyek, ugye a két Kaukázus, a nagy Kaukázus, ott van a tenger, ott vannak a szurdokok, a kanyonok, a vízesések, ott vannak a templomok, tehát...
Félsivatag,
tehát bizonyára valami. Szóval mik azok a top látnivalók, amit ha valaki elmegy egyszer Grúziába, akkor azért jó lenne, hogyha hol el tudna menni. Mint hogy a Magyarországon is, hogy Budapest van, aztán fürdővárosok, az Alföldet megnézni, a Pohortobágyot, a pusztát, tehát itt is föl tudunk sorolni.
Így van, és Grúziába is minden régióba el lehetne tölteni minimum 5-6 napot, vagy akár többet is, de hogyha egy ilyen betekintő programot szeretne, ugye, hogy a kultúrát is, a gasztronómiát is, a szépségeket, amit felsoroltál látni, akkor ez körülbelül minimum egy hétnapos program, és nyilván akkor kezdjük Kutaisivel, ahová érkezik a fapados vízérjárata, közvetlen járata, ugye, és Budapest Kutaisi.
Ez mekkora távolság egyébként?
Körülbelül 3000 kilométer.
Mennyi idő alatt van ott a gép?
3 óra, de úgy 3 óra, hogy felszállással, leszállással, kipakolással, mindenestől.
De van, gondolom, időeltolódás is.
Hát igen, most télen 3 óra, nyáron 2 óra. Igen, mármint pluszba vagyunk.
Persze,
Grúzia,
pluszba
vagyunk, igen. Hát a legelső az Kutaisi természetesen, mert Kutaisi volt fővárosa a Grúziának, és rengeteg, nagyon nagy kultúrával dicsekedhet. Mindenféleképpen, tehát a turisztikai szempontból, hogyha ugye nem a nagyon kulturális dolgokba akarunk belenézni, akkor kevésbé, tehát Kutaisitől ki kell utazni, mindegy jobbra-balra, tehát, de az első, amit meg lehet tekinteni, ugye a kanyonok, a Martvili kanyon, az Okáci kanyon.
Ezek Kutaisitől északra vannak a Nagy Kaukázusban?
Így van, a Nagy Kaukázus lábánál van. Akkor...
Tehát az orosz határ felé.
Mondjuk úgy, igen. Ott határ nincs, de hogyha a térképi határt veszük, akkor igen. Akkor nyilván a Cskáltúbó egykori Szovjetunióban, a Szovjetunió ideje alatt a leghíresebb és a legnagyobb szanatórium városa, amit most megint az a terv, hogy vissza fogja kapni ugyanazt, tehát
A régi báját,
igen, és hát ezeket az elhagyott szanatóriumokat, amelyiket fel tudják újítani, meg tudják újítani azokat.
Ezek gondolom a levegő miatt, ugye? Lettek szanatóriumok.
Víz miatt.
Víz miatt?
Gyógyvíz miatt.
Gyógyvíz miatt?
Meg levegő is végül igen, mert szóval nem éljünk bele.
De hogyha a gyógyvíznél tartunk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor tehát gyógyvizekkel is gazdag Grúzia?
Így van. Nagyon,
források jönnek föl.
Igen.
Akkor ez azt jelenti, hogy egyébként fürdőkultúrája is.
Fürdőkultúrája is van, igen. Jelenleg még vannak vadregényes források, amik például Betlemi városban, tehát ez Zugdidi felé
meleg
mondjuk.
Melegvízű forrás jön föl, ahol
ott egyébként... melegvízi, de még vadregényes, teljesen. Tehát
nekem egyébként egész Grúzia még vadregényes, tehát én csak úgy tudom elképzelni. Aztán?
Aztán Baninál is van például ilyen vadregényes szabad ég alatti, szóval van több, de most, hogyha Czaltóburra visszatérünk, akkor ott van még működő szanatórium egy, de most már nem tudom, 5-10 éven belül vissza szeretnék építeni, mert mint úgy, hogy meg én, mint szovjet időkben több szanatórium legyen. Továbbá nyilván Tbilisi város, amit érdemes mindenféleképpen meglátogatni, főleg az óvárosát. Itt is azt mondanám, hogy Tbilisibe se lehet egy hetet is tölteni minimum, de nyilván legalább egy napot el kell tölteni Tbilisibe az óváros részén. Nyilván Batumi, de nagyon sokan arra gondolnak, hogy hát mondjuk akik nem szeretik a tengert, mint fürdőeszközt, de én sokszor mondom, hogy érdemes ellátogatni. De Batumi nem csak arról szól, hogy tengerpart és mint mondjuk all-inkluzív nyaralások, vagy stb. Tehát maga Batumi is nagyon gyönyörű, és szintén nagyon nagy múlttal
rendelkezik,
igen. Sokan ugye Svaneti régió az a legelérhetőbb, gyorsabban elérhetőbb, gyönyörű régiója Grúziának.
Ez van északon.
Igen, tehát Kutaiszitől északra föl, tehát Abházia mentén, úgymond. Abházia mentén. Sosem szoktuk kihagyni nyilván Tbilisitől északra, már az ott orosz ekte határ, ami egyetlen ugye határátlépő Grúzia és Oroszország között, ez a Gergeti Trinity Church, tehát három szentségi templom, és a Kázbek-hegy, hogyha megmutatja magát nyilván. A Kázbek-hegyet amúgy sokan már magyarok is megmászták, tehát ez
milyen magas?
5035 hivatalos.
Tehát 5000 fölötti.
5000 fölötti, igen. De könnyebben mászható mondjuk, mint más hegyek. Tehát Uzsbát meg akarja mindenki mászni, de nem javasolnám. Tehát az a halálhegynek is nevezik, az Svaneti régióban van. Nyilván mindenki saját maga dönti el, de nagyon-nagyon nehéz. Tehát...
Azok a vendégek, akiket te szervezel Grúziába, azok milyen módon... jutnak el az egyik pontról a másikra. Lehet, hogy nagyon hülye hangzik a kérdés, de hát mégiscsak azt gondolom, hogy amikor van egy szervezett út, egy nagyobb szervezett út, akkor ott áll a buszba, ülnek a buszba az emberek, aztán mennek A-ból B-be vagy C-be. Tehát tudom, hogy nem ilyen kvázi tömegturizmus szervezel, hanem sokkal kisebb léptékben. Tehát, vagy például sokan vannak most már olyanok is, akik még rólad sem vesznek tudomást, csak kimennek Grúziába, hiszen ki lehet repülni, és akkor hátizsákkal, gyalogosan, biciklivel elindulnak. Szóval milyenek a közlekedési lehetősége Grúziában?
Ahogy felsoroltad, tehát kezdjük azzal, hogy ugye magánutazók, akik nyilván, ahogy te is mondtad, biciklivel, gyalogosan, vagy tömegközlekedéssel, tömegközlekedés teljesen jól működik Grúziában. Tehát van rá lehetőség, viszont ennek a hátránya az, hogy ugye akkor nem áll meg minden olyan ponton, ahol meg lehet, ahol mondjuk az én szervezett utam megáll, ugye az én buszom, mert ugye én irányítom.
De vannak ilyen turisták egyébként Grúziában?
Természetesen
most már
sokan, most ugye, már korábban, egyre több.
Igen, korábban, bocsánat, mindig az volt a gond, hogy azért is nem mentek csak a bátrak, mert ugye nem volt nyelvismeret, mégiscsak Ázsiában, Kaukázusban sok a bizonytalansági tényező, aztán akik ott voltak és hazajöttek, azok mind azt mondták, hogy jó, ott a világ egyik közepe, és nagyon könnyen meg lehet ezt oldani. Tehát ez működik, ez a rendszer.
Működik, mert a grúzok nagyon-nagyon vendégszeretőek, és én azt szoktam mondani, hogy talán a activity játékot Grúziában találták ki, mert kézzel lábban lerajzolja akármi, és szóval ők nagyon vendégszeretőek. Tehát mindent meg lehet velük beszélni, még nyelvtudás nélkül. És egy pici angol, egy pici orosz, mit tudom én, 5-10 szó, és már meg is van, hogy ki.
De amikor a te kisebb csoportjaid mozognak, akkor egy kvázi egy kis buszt kell elképzelni, és akkor
hát attól függ, hogy hány fő jelentkezik. Én specializálódom kimondottan a baráti társaságok, családi társaságok, tehát a gyűjtött csoportokon én nem specializálódom, és hát ettől függ, hogy ahogyan jelentkeznek, hogy tegyük fel, mit tudom én, 20-an vagyunk, baráti összeszokott no problem, ugye. És akkor ez ilyenkor én egy mondjuk 30 fős buszt rendelek, mármint hogy és reptértől reptérig, de hogyha mondjuk Svanettibe megyünk, ott ugye vannak olyan helyek, ahol, vagy más olyan régióban, tehát olyan régióban megyünk, vagy olyan helyekre, ahol ez a busz már nem tud közlekedni, akkor nyilván én, nekem ott vannak partnereim, akiknek terepjárójuk van, és akkor átülünk a terepjáróba, és felmegyünk XY helyre.
Csak nagyon röviden fogunk most mindent érinteni. Kik járnak Grúziába síelni?
Síelők.
Köszönöm szépen, következő kérdés. Igen, de hát ugye ezen is egy kicsit úgy csodálkozhatunk, hogy Grúziába síelni. Hát persze, hiszen ott vannak
persze,
a hegyek.
Persze, természetesen.
Milyenek a Grúziában a síelési lehetőségek?
Teljesen jó. Például a legnagyobb a Gudauri síparadicsom, úgymond 72 kilométer pályája van, a kezdőtől a fekete.
Melyik részén van, ha ránézik
a térképre? Megint csak az Oroszország felé, amikor a Kázbekhegy, vagy a freeride, szóval nagyon sok lehetőség, snowboard, bla, bla.
Milyenek a pályák ellátottságai? Felvonók?
Felvonók, természetesen most 3600 méter magasra is épül a következő, szerintem már idén meg is fog nyílni. 3600 méter magasra épülnek, tehát teljesen jó. Itt az a lényeg, hogy a szállás hol van, hogy mennyire közel van a felvonóhoz, ugye egy síelőnek ez a fontos.
De egyébként arra látsz fejlesztést vagy fejlődést, hogy ezeket a sírégiókat fejlesztik, kvázi szállodákat építenek, apartmanokat
rettenetes
építenek, a felvonókat felújítják, tehát olyan, mintha mondjuk az Alpokban, Ausztriában.
Így van, így van. Német meg svájci felvonó rendszerük van, tehát hogy mondják azt, amikor a műhavat.
Műhó, igen, így hívják.
Műhó puska, vagy
igen.
Hóágyú, köszönöm. Akkor Bakuriánit is fejlesztik, mondjuk Bakuriáni gyerekbarát nagyon. Uh-huh. Gudauri kevésbé, viszont Bakuriáni, az pedig gyerekbarát.
És mitől meddig tart a síszezon Grúziában?
Igazából hivatalosan december 25-én kezdődik, de van, amikor korábban, hogyha már olyan a hóminősége, akkor már korábban, de hivatalosan december 25 és március 15-ig.
Hát ez voltak éppen olyan, mint az Alpokban, csak ugye azt gondolnánk, hogy itt azért miután egy picivel magasabbak a hegyek, talán hóbiztosabb Grúzia lehet, mint mondjuk
időjárás függő. Az EU Summit mond, úgy lesz. Igen. És hóminőségben meg kitartásban inkább Goderzi, ez Batumitól fölfelé van a Kiskaukázusban, viszont még nem olyan fejlető, ezt is fejlesztik, mert az a cél, hogy ott még júniusban is lehetne síelni, és akkor az a cél, hogy az ember síel, és másfél órán belül pedig a tengerben úszik.
Igen, ez mondjuk egy nagy varázslat, ez mondjuk a Dél-Amerikában, mondjuk Chilében tudják ezt csinálni.
És azonban, bocsánat, szóval a Svaneti régióban is van ugye Mestiában, és Mestia környékén is van kettő, tehát maga Mestiában. Szintén nagyon jó sípálya, tehát, és még Rácsa régióban is tervezik Rácsa régióban. Sajnos nem olyan tudott a Rácsa régió, meg
hát nektek
Gúria.
Kell dolgozni rajta.
Így van, csak az a probléma, hogy amikor már jelentkeznek, és tegyük fel 7 napba, és a fontos látnivalós látványosságokat szeretné megnézni a kedves utazó, ezáltal már néha nincs olyan lehetőség, hogy...
És persze minden szennek maga felé hajlik a köze. Motorozni lehet jókat Grúziában?
Lehet, gyönyörű terepen is, meg tehát nagyon szép...
Milyenek az útviszonyok mondjuk motoros szempontból? Tehát gondolom azért aszfalt utak vannak.
Főutak, aszfalt.
De vannak kiépített, vagy vannak vezetett túrák az offroad, tehát nem a főutas részeken is? Tehát amikor fölmegyünk egy hegyoromra, vagy egy szurdokba elmegyünk egy terepmotorral, akkor ezek...
Így van, természetesen. Igaz, hogy még kevés, tehát az is fejlődik most, tehát az kezdi most felvenni még a lendületet, úgymond. Tehát még mondjuk néhány évvel ezelőtt nem lehetett motort bérelni, de most már van
most
ilyen
már
lehetőség is, igen. A saját motorral is lehet jönni, sokan jöttek magyarok is, ugye már Törökországon keresztül, csak ezzel több információt kell majd szerezni, hogy hogyan lehet átjönni a török határon, mert hallottam.
Macerás?
Néha macerás.
És akkor ez úgy van, ugye, hogy akkor jön, megy a motoros csapattal egy guide, egy helyi fiú, egy helyi
természetesen,
erő.
Meg kísérő autó is lehet, tehát ami nyilván, hogyha elromlik valamelyik motor, vagy valami, tehát viszi az alkatrészeket is, hogy ugye akár pót motorbicikli is van, ugye tehát minden felszereltséget, hogy mert ilyen utak ezek általában hát a motorosok szeretnek motorozni, azért jönnek, tehát több mint 1000 kilométereket szeretnének megtenni, és ezáltal bármi történhet, de a bérelt motort ugye jobb, hogyha mindig van, ugye, igen, aki rögtön segít megszerelni. És
mondjuk nem csak a motorosok, de a motorosok is szeretnek enni. A grúz gasztrómia pedig nagyon-nagyon színes. Én ugye most voltam tegnap előtt egy grúz vacsora esten, és azt is írtam valamelyik posztomba, hogy nekem azért a balkáni ízek és a balkáni figurák azok megjelentek. Hát mert a hegyi ember azt főzi, amilyen van.
Igen.
Sajtok, grillezett húsok, bárány, sertés, sok zöldség, és ez abszolút jellemzi a grúz gasztrómiát is. Mi a grúz gasztrómia leghíresebb étele?
Talán a hacsapuri.
Itala?
Bor, nyilván.
A bor.
A grúz borászat jelenleg ugye a világon a atyaföldje, Grúzia.
Igen, hát ugye azt tudjuk, hogy a legrégibb 2000 évvel ezelőtti szőlő 8000 évvel ezelőtti szőlő nyomokat találtak, úgyhogy
igen,
egy mostani tudásunk szerint Grúzia a borból bölcsője.
Így van, tehát társadalmak alapján találtak egy kveurit, az a neve ennek a agyagedénynek, amit a földbe ásnak, válnak. Soha nem veszik ki, tehát hogy hogyan tisztítják, sőtőbb én ezeket a borászatoknál szoktam mondani a kedves vendégeimnek, és pontosan ezért találtak egy ilyen kvövrit, és magvak maradványát is felterjesztették, tanulmányozták, és így kapta Grúzia.
De akkor vannak még olyan vidékek, ahol ilyen autentikus módon készítik a bort? Mert amit mi ittunk, az nem ilyen autentikus módon készült.
Igen, az európai technológia. Igen, természetesen mai napig is gyakorolják ezt a technológiát. Nem csak egy régióba, tehát ugye Kaheti régió a borászat régiója, mármint a fő borászat régió, de Imereti régióban is így csinálják, tehát több régióban, ahol bort készítenek, még gyakorolják mai napig is ugye ezt a technológiát.
Egy fontos lépcsőfok kimaradt szállások tekintetében. Hogy kell elképzelnünk Grúziában, mik a tehát nagy szállodák, panziók,
minden
családi
van.
Házaknál is lehet?
Minden van. Általában ugye, hogyha hegyvidékre megyünk, akkor én inkább családi.
De vannak olyan családok, akik erre szakosodnak, hogy kiadnak egy szobát, vagy két szobát, vagy ha beesik a vendég, akkor nem küldik el éjszakára, mert jön a medve.
Még olyan is van. Igen, még olyan is van, tehát nyilván arra szakosodnak. Ebből élnek, tehát Grúzia lakosai, úgymond, aki turisztikai helyen lakik, annak elég jó dolga van, mármint, hogy fejlesztik is például, akár 2016-ban, amikor voltam először Svanettibe, ott lehet, hogy mit tudom én, két hotel volt, és 10 magánszállás. Most pedig már
igen,
totál,
akkor amikor te viszel egy csoportot, akkor hol szálltok meg? Szállodákban mindig?
Tegyük fel, hogy a Svanettibe, akkor családi guest house. De például Tbilisibe már szálloda. Batumiba meg én, hogyha nagyobb csoportok, akkor szálloda. Ha kisebb, tehát ilyen 10-ig mondjuk, akkor általában apart hotelekbe, tehát apartmanokba.
Ha meghallod azt a szót, hogy Grúzia, akkor először mi villan be neked?
A levegő. A levegő, a vendégszeretet, a szépségek, tehát nem tudom egy szóval elmondani, de az az egész egy kicsi mese ország, tehát én még azt mondanám, hogy most még megint csak még ideje van, tehát hogy fejezem ki magam, hogy meg kell látogatni Grúziát.
Tehát
még amíg,
igen,
még
igen.
Igen. Például igen. A kanyonokat én még látom vadregényesnek, de most már ki vannak építve.
Szabó Lindával, a Go Grúzia Tour ügyvezető igazgatójával Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán irány a Magas Tátra, ahol egy amatőr síversenyt ajánlunk. Maradjanak velünk itt a trend.